Még mindig Frankó Csuba, de a jövőkutatóval, innovációs szakemberrel, Kocssal beszélgettünk itt a Woman Power-ben, és hát annyi minden elhangzott, és ezer irányba tudnánk innen tovább menni. Ami engem megfogott, egy gondolat, amit azt mondtál, hogy ismert szakember, akinek 80%-os biztonsággal bejönnek a predikciói. Tehát, hogy akkor, ha már 80%-os pontossággal valaki meg tudja jósolni a jövőt, az már nagy dolog?
Hát ez óriási dolog, persze.
Tehát, hogy csak úgy tudjuk, hogy
igen,
hogyan
azért,
működik ez
a világ. Mert alapvetően a jövőkutatás az nem arról szól, hogy megjósoljuk a jövőt. Nem létezik olyan, hogy jövő. Olyan létezik, hogy jövők. Jövő szenáriók, rengetegféle jövőkép létezik, és hogy abból a sok alternatív jövőképből mi valósul meg, az ugye a napi döntéseinken múlik, a szabályozói kereteken múlik, a gazdasági szereplőknek a józanságán, vagy éppen a fogyasztói trendeken múlik, tehát nagyon-nagyon sok komponens határozza meg azt, hogy milyen lesz az a jövő, amiben élni fogunk. Na most a régulfának a predikciói azok jellemzően azért ilyen technológiai alapúak, és azért maga a technológia az sokkal jobban kalkulálható, mint aztán annak kigyűrűző hatásai, tehát a társadalmi, politikai, gazdasági és egyéb
hát, amiről
jövőképeket nagyon nehéz
sok minden változik
előrejelezni, de a technológiában van egy olyan trend, vagy egy törvényszerűség, amit Moore törvényének hívnak, ez a Gordon Moore nevű úriembertől származik, aki az Intelnek volt az egyik vezetője és vezető mérnöke az 50-es, 60-as években, azt figyelte meg, ugye az Intel nyomtatott áramköröket, processzorokat gyártott már akkor is, ami tulajdonképpen így a lelke, agya a számítógépeknek, és azt figyelte meg, hogy ezek a processzorok két évente duplázzák a kapacitásukat. És akkor erre felfigyelt a világ többi része is, hogy mi van akkor, hogyha a számítógépek két évente ugye kétszer olyan okosak lesznek. És akkor elkezdték ezt kutatni, majd megvizsgálták más technológiákra is, és kiderült, hogy ez a exponenciális, tehát ez a többszöröző, duplázó fejlődési trend, ez a többi alaptechnológiai komponensre is igaz, tehát a tárolási kapacitásra, aztán később az internet konnektivitásra, aztán most már a mesterséges intelligenciára is.
Azért ijesztő, amit
és
mondasz.
Igen, és ráadásul nem is két évente, mondjuk a mesterséges intelligenciára most a...
Már fél évente talán
a legfrissebb
mondják,
adat az, hogy fél évente duplázza, amit tud, ami mondjuk elképesztő tempó, már hogyha az ember belegondol, hogy akár már most is mondjuk egy generatív AI mire képes.
Miközben és akkor, azt mondtad, hogy még mindig gyerekcipőben
igen,
jár.
És akkor, hogy visszatérve, abszolút, tehát még az előszobában se nagyon vagyunk, és a predikciók biztonságára visszatérve, tehát hogy ez a technológia duplázási sebességét, hogyha meg tudja mérni az ember, akkor nagyjából erről le tudja jelezni, hogy akkor hány év múlva hol fog tartani, és akkor az nagyjából milyen jövőképeket jelez előre. De a történet az ott válik nagyon izgalmassá, hogy ugye közben ezt csak kontextusban tudjuk értelmezni. Tehát van egy politikai és geopolitikai kontextus, van egy gazdasági, van egy természeti környezeti kontextus, amiben ezt a technológiát értelmezik el, van egy társadalmi kontextus, van egy jogi, és hogy amikor jövőket tervezünk, vagy jövőszenáriókat tervezünk, akkor néznünk kell azt, hogy milyen jeleit látjuk a változásnak mindezekben a témákban. Tehát nem csak az, hogy a technológia hogyan, meg hova fog fejlődni, hanem az is, hogy milyen politikai környezetbe fog megérkezni, milyen társadalmi környezetbe, milyen természeti környezetbe fog megérkezni.
A koronavírus helyzet, pandémia, tehát az is csak egy szegmens ennek, amit te felsoroltál, igen. Mégis mennyire megváltoztatta az egész világ életét.
Igen, és ugye a nehéz döntés az ott van, és egyébként pont a koronavírussal kapcsolatban is van egy személyes történetem, ugyanúgy, mint az autóiparral kapcsolatban, mert 2016-ban dolgoztam az egyik nagy európai gyógyszergyárra, most nem nevezem meg őket, de az egyik világ céggel, és ők egyébként megbíztak már akkor minket egy jövőkutatási és egy ilyen innovációs folyamattal, sőt azzal is, hogy az ő munkatársaikat képezzük erre az egész módszertanra.
De ez nem itt Magyarországon?
Ez nem itt Magyarországon, igen, de egy európai, globális projekt volt, de európai központú, németországi központú. És akkor, hát együtt dolgoztunk, meg képeztük ott ezt a nagy csapatot, de közben futattunk ilyen jövő szenáriókat, meg innovációs lehetőségeket, és akkor 2016-ban az egyik dolog, amire felhívtuk a figyelmüket, az a távgyógyítás és távdiagnosztika volt, ami most óriási üzlet azóta.
Igen.
A másik, az pedig konkrétan a Moderna nevezetű startup volt akkor még.
2016-ban.
Akik már akkor foglalkoztak ugye az mRNS alapú technológiával, és arra hívtuk föl ennek a cégnek a figyelmét, hogy van itt egy startup, aki valószínűleg egy olyan új paradigmát fog nyitni a gyógyszeriparban, amire érdemes lenne odafigyelni adott esetben, ugye akkor ők még ilyen viszonylag korai fázisban voltak, valamilyen befektetőként be is szállni ebbe a cégbe. És akkor ugye itt jön az emberi faktor, amiben egy picit belekóstoltunk az előbb, hogy ez elsikadt akkor ez a döntés. Miért? Azért, mert nagyon nehéz belőni, és ez a művészet egyébként a jövőkutatásban, meg a radikális innovációban, hogy hova mennyi erőforrást fektet az ember, vagy a szervezet, és a nagyon szélső értekekre nagyon kevesen mernek fogadni. Tudtuk, hogy lesz világpandémia valamikor, de ez egy annyira szélső érték,
hogy
erre nem épít egy szervezet erőforrásokat, mert ez egyszerűen annyira pici a bekövetkezési valószínűsége, hogy minden nagy szervezetnek megvan a maga kockázatmenedzsment csapata, és azért ők ezekkel a kérdésekkel foglalkoznak.
Tehát szavaidból azt veszem ki, hogy a nagy európai cég nem bízott abban, hogy a Moderna kinövi magát.
Nem tulajdonítottak neki elég nagy jelentőséget, igen, és ugye akkor szoktuk,
hát hogy a többi
már történelem, igen, mert aztán nem is kellett sokat várni, hogy, és azért mondom, hogy komplex ez az egész témakör, mert végülis a pandémia kettő, ők amúgy is felnőttek volna, valószínűleg nem ilyen gyorsan robbantak volna ekkorát, de jött a Covid, és hirtelen gyakorlatilag ők lettek a Reflektor és a Rivalda fény sztárjai, és azóta is egyébként egy nagyon szép üzleti modellel, nagyon sok vállalattal együttműködve, egy ilyen platformvállalatként működnek.
Igen, nagyon érdekes, hogy azt mondtad, hogy 80% az már egy nagyon jó beválás. Ez pont egy olyan helyzet volt, amikor megláttatok valamit a jövőben. Mi az, amit a legjobban élvezel a munkádban?
Hát minden. Nehéz lenne kiemelni egy-egy részletet. Ugye, hogy így egy kicsit a folyamatoknak az egész ciklusát végignézzük, én általában innen indulok a jövőkutatástól, megvizsgáljuk azt, hogy milyen jeleit látjuk a változásnak a horizonton, minden egyes területen, tehát amit most így felsoroltam, gazdaság, geopolitika, társadalom, környezet, tehát a természeti környezet, technológia, jogi környezet és így tovább.
De ezt egy csapattal csinálod mindig, vagy egyedül?
Van, amikor egyedül dolgozom, van, amikor szakmai csapattal, akiket viszek magammal, és nagyon sokszor, szinte minden esetben kérek dedikált erőforrást attól a cégtől, akivel együtt dolgozom, ugyanis én abban hiszek, hogy akkor tudok igazán sok helyen aktívan szerepet vállalni, hogyha mindenhol kiépül az a tudástár és az a szakemberbázis, akik utána úgy is tudnak dolgozni,
tehát, hogy el lehessen engedni.
Nem kell ott lenni, vagy egy-egy kisebb egy együttműködésben tudom őket adott esetben orientálni, de már tőlem függetlenül is tudnak folyamatok menni. Tehát, hogy próbálok ilyen tőlem függetlenül életképes ökoszisztémákat létrehozni azokban a cégekben, ahol én ott vagyok.
Hát az biztos, hogy nagyon változatos a munkád, mert mindig különböző szektorokban, különböző típusú cégekkel, különböző problémákkal találkozol.
Uh-huh. És a folyamat az úgy néz ki, hogy akkor elindulunk ettől a Miss Horizon Scanningnek hívják angolul, ettől a fajta ilyen kutatástól, ahol nem az ilyen nagyon érett trendekre figyelünk, hanem sokkal inkább az ilyen lappangó jelekre, mint például ugye a Moderna az egy ilyen nagyon korai fázisú dolog volt, amikor jeleztük, hogy itt van egy olyan technológia és egy olyan tudományos terület, ami valószínűleg nagy szerepet fog játszani a jövő gyógyszeriparában, vagy amikor, nem tudom, 10 évvel ezelőtt azt mondtam az autógyárnak, hogy vigyázat, itt nagyon nagy változások fognak jönni, és ebben volt egyrészt a kínai trend, amit már akkor igyekeztem így eléjük tárni, volt egy pár másik trend is, tehát hogy az üzleti modellek változás az autóiparban, értéklánc, beszállítási lánc változás, tehát nagyon sok mindenre fel lehet így figyelni, hogyha az ember kifejezetten az ilyen halvány lapangó jeleket nézi, és kalkulálja azt, hogyha az a jel felerősödik, vagy az a változás felerősödik, akkor milyen hatása lesz. És akkor ugye ebből számolunk szenáriókat, és nézzük meg azt, hogy mely változások fognak megvalósulni a legnagyobb eséllyel, valószínűséggel, és aztán a legvalószínűbb változási jelekből számolunk jövő szenáriókat, és abból rakunk össze olyan jövőképeket, amik nagy eséllyel bekövetkezhetnek.
És utána jön a meggyőzés fázisa.
És akkor itt jön egy fontos pont, és ugye itt beszéltünk arról, hogy azért elég rémisztő jövőképeket lehet elképzelni, hogy az ember ebbe így belegondol, hogy amikor kész vannak a jövő szenárióink, akkor mivel nagy hatású cégekkel dolgozom együtt, nekik azért sok-sok milliós, vagy sok 10 milliós, vagy 100 milliós ügyfélkör, vevőkör van a hátuk mögött, óriási piaci részesedés a világszerte. Őnekik van akkora erejük, hogy tudjanak választani, hogy melyik jövőt szeretném megépíteni. És ez még így nagyon könnyen is hangzik, mert nyilván mindenki egy olyan jövőbe szeretne élni, ami egészséges, ami tiszta, ami prosperál, és ahol mindenkinek nagyon jó. De utána indul el az, hogy akkor nézzük meg, hogy erre hogyan tudunk termékeket, szolgáltatásokat, rendszereket, üzleti modelleket, értékajánlatokat fejleszteni.
És mindez mennyibe kerül.
És akkor itt kezdődik el, igen, ez a radikális innovációs folyamat, aminek a vége az az, hogy létezik-e olyan üzleti modell, amiből ez meg fog térülni. És általában a válasz egyébként igen, és nem is az a kérdés, hogy van-e ezeknek az innovációs folyamatoknak megtérülése, hanem általában az a kérdés, hogy mikor. És na, itt van egy nagyon nagy akadály egyébként, és ez az emberi természetből fakadó akadály, mert egyszerűen úgy vagyunk összehúzalozva, hogy az azonnali utalmazásra ugrunk mindannyian, tehát hogyha valami mondjuk 5 éven túltérül meg, az már általában az nem érdekes. Hiába teheti adott esetben több milliárd embernek az életét jobbá, hiába tudja garantálni mondjuk, hogy a illető döntéshozónak az unokáinak is lesz helye a földön, meg lesz még hol élnie, valamiért, és ez a valamiért egyébként egy teljesen objektív oka van, tehát ez is egy neurobiológiai történet, hogy egyszerűen az idegrendszerünk és az agyunk az úgy működik, hogy a gyors jutalmazás az igazi jutalom és az igazi örömérzet, illetve hát ezt kihasználva azért a nagy szervezetek és minden cég úgy van felépítve, hogy van egy javadalmazás és egy jutalmazási szisztéma, aminek a nagy része azért egy ilyen rövid távú, egyéves, és akkor az ilyen nagy multicégeknél mondjuk van a long term interest, ami mondjuk 3 és 5 éves időtávra jutalmaz, de azon túl nem nagyon gondolkodnak, és ez egy nagyon szoros keretet ad, amikor mondjuk arról beszélünk, hogy toljuk meg ezt a szekeret 10 évre, de akkor mondjuk tényleg a karbonlábnyomnak az 50%-át eltüntetjük a világból.
Egyértelmű, hogy nincsen könnyű dolgotok jövőkutatóknak, illetve innovációs szakembereknek, tanácsadóknak. Egy kis zene és a hírek következnek utána, innen folytatjuk a beszélgetést Frankó Csuba, de a jövőkutatóval, innovációs kóccsal. Beszélgetünk tovább arról, hogy milyen kapcsolat lehet például a mesterséges intelligencia és a jövőkutatás között, úgyhogy hamarosan innen folytatjuk.